helyünkről fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy ma visszaemlékezhetünk a te kereszthalálodra. Köszönjük néked, hogy van erre lehetőségünk, és köszönjük, hogy adtál vágyat is a szívünkbe, hogy ma délelőtt eljöjjünk, és ezt tegyük. És köszönjük néked, hogy nem csak az emlékezésre van lehetőségünk és vágyunk, hanem van lehetőség arra is, hogy higgyünk te benned, és elfogadjuk, amit érettünk is cselekedtél. És van arra is lehetőségünk, hogy ne csak higgyünk mindabban, amit hallunk, hanem oda adjuk a szívünket, lelkünket, te neked, a te követésedre adjuk magunkat hálából azért, amit érettünk cselekedtél. Köszönjük néked, hogy ma erre hívsz bennünket, és kérünk téged, hogy szent lelked legyen az, aki megérinti a szívünket az ige által, és aki a te követésedre indít bennünket először is, akár újra megerősít ebbe bennünket. Kérünk téged, hogy legyél velünk most, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma délelőtt összejönnek a keresztjének, hogy téged szemléljenek, benned higgyenek, és odaadják neked a szívüket. Kérünk, hogy áld meg őket is velünk együtt, szerte a világon. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét. Először Lukács evangéliumából olvassuk a 23. rész, 33. és következő verseit, utána pedig majd az első korintusi levél első részéből olvasok néhány verset. Tehát Lukács evangéliumának 23. részében a 33. verstől a fejezet végéig így olvassuk a nagypénteki történetet. Mikor pedig elmenének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, másikat bal kéz felől. Jézus pedig így szólt: Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháit, sorsot vetének rájuk, és a nép megállt nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek is azokkal együtt, mondván: Egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten ama választotja. Csúfolták pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt, és ezt mondván neki: Ha te vagy a zsidóknak ama királya, szabadítsd meg magadat. Vala pedig egy fölirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel: Ez a zsidóknak ama királya. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálta őt, mondván: Az Istent sem féled éte, hisz te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondta neki Jézus: Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Vala pedig mint egy 6 óra és sötétség lőn az egész tartományban mint 9 óráig. És meghomályosodott a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasadt. És kiáltva Jézus nagy szóval mondta: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghalt. Látván pedig a százados, mi történt, dicsőítette Istent, mondván: Bizony, ez ember igaz vala. És az egész sokaság, mely e dolognak látására ment oda, látván azokat, amik történtek, mellét verve tért haza. Az ő ismerősei pedig mind, és az asszonyok, akik Galileából követték őt, távol állának nézvén ezeket. És íme egy ember, kinek József vala neve, tanácsbeli, jó és igaz férfi, ki nem volt részes azoknak tanácsában és cselekedetében, Arimátiából, a zsidók városából való, ki maga is várja vala az Isten országát, ez odamenvén Pilátushoz elkérte a Jézus testét, és levévén azt begöngyölé azt gyolcsba, és helyezteté azt egy sziklába vágott sírboltba, melyben még senki sem feküdt. És az a nap péntek vala, és szombat vírat rejá. Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézék a sírt, hogy miképpen helyeztetett el az ő teste. Visszatérvén pedig készítének fűszerszámokat és keneteket. És szombaton nyugodtak a parancsolat szerint. Pál apostol a Korintusbeli levél első részében a 17. verstől így ír, mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak vitázója? Nem, de nem bolondsággá tette Isten a világ bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent? Tetszék az Istennek, hogy az íge hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket? Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek bolondságot, ám de maguknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Drága testvéreim, nagypéntek van, amikor visszaemlékezünk mindarra, amin az Úr Jézus Krisztus átment érettünk. Előttünk áll a Biblia lapjain a Golgota, rajta a három kereszt, de minket elsősorban a középső kereszt érdekel, amire annak idején megváltónkat szegezték, és ahol pár óra múlva meghalt. Ahonnan levették, és Arimátiai József új sziklasírjába fektették, a sír szájára hengerítve a hatalmas követ. Minket a középső kereszt érdekel. Az Úr Jézus keresztje. Ahogy ott olvastuk az ígében, megállt a nép nézni. Mi is megállunk, és ezt nézzük. Gondolatban ezt szemléljük. Kérdés, hogy hittel vagy hitetlenül szemléljük? Hittel vagy hit nélkül gondolkozunk rajta? Mit lát az, aki hit nélkül tekint rá? Először erre szánjunk néhány gondolatot, aztán inkább arra tesszük a hangsúlyt, hogy mit lát az, aki hittel szemléli. Hit nélkül mit lát az ember a Golgota keresztjén? Hát érdemes volna megkérdezni az embereket körülöttünk, akik nem hisznek, hogy ők mit látnak ott. Minden esetre azt gondolom, hogy a hitetlen emberek saját eszük és tapasztalataik alapján azt mondják, hogy az bizonyára egy bűnöző. Egy bűnöző. A rómaiakról köztudott, hogy ők a kivételesen nagy gonosztevőknek tartották fenn a keresztfát, mint kivégzési eszközt. Aki ilyen büntetésben részesült, az a szemükben annak idején nem lehetett más, mint egy különösen veszélyes gonosztevő. Ahogy az Úr Jézus mellett fölfeszített emberek is, azok voltak. Akkor biztos a középső kereszten lévő is egy utolsó gazember. Mások azt mondhatják hitetlen szívvel, hogy a kereszten függő Jézus egyike a világ sok szenvedőjének. A világban előtte is, utána is nagyon-nagyon sok ember szenvedett. És ő egy ezek közül. Lehet, hogy igazságtalanul szenvedett, akkor ő egy azok közül, akik igazságtalanul szenvedtek és haltak meg. És akkor elkezdi sorolni, hogy nézzétek, hát ott vannak a kopt keresztjének a templomba, és bemegy egy terrorista, és ott felrobbantja a bombát, és meghal, nem tudom, majd 50 ember. Akik ugyanúgy, hogy Jézus, igazságtalanul, ártatlanul haltak meg. Vagy nézzétek, ott Stockholmban, ott ment azzal a kamionnal az a terrorista, és elütött egy gyermeket, aki éppen hazament az iskolából. Az is ártatlanul halt meg, ugyanúgy, ahogy az Úr Jézus. Vagy nézzétek, ott vannak a természeti katasztrófák áldozatai, akik ugyancsak ártatlan áldozatok ebben a világban, mint Jézus. Egy sorba helyezi esetleg a szenvedő Jézust ezekkel az úgymond ártatlan áldozatokkal, vagy igazságtalanul meghaló emberekkel. Vagy a hitetlen ember azt is mondhatja, hogy a kereszten lévő az egy vesztes. Egy vesztes ember. A világban vannak vesztesek, akik megpróbálnak valamit, és aztán csődöt mondanak. Hát ez is, aki ott van a kereszten, ő megpróbált valamit, aztán vesztett. Mégpedig elég szégyenletes, elég csúfos vereséget szenvedett. Még ha igaza volt is némely dolgokban, végül is az ellenfelei fölé kerekedtek, ő meg alul maradt. Ez az ő személyes tragédiája, és nem más ő, mint egy vesztes a sok vesztes közül a világba. Még bizonyára tudnánk kitalálni egy-két dolgot, amit a mai hitetlen emberek mondanának az Úr Jézus keresztjére tekintve, de az biztos, hogy aki csak is a maga esze és hétköznapi tapasztalatai szerint vizsgálja Jézus keresztjét, az ilyesféle dolgokra kénytelen gondolni, és úgy kell szólnia, ahogy Pál apostol is említi egyébként a görögökről, meg a zsidókról, akik hitetlenül néztek a keresztre, az egyiknek bolondság, mert az nem bölcsesség, hogy egy keresztre szegezett ember lenne a megoldása az élet nagy kérdéseinek, hogy ő lenne a boldogság titka, a nagy létkérdésekre a válasz, hát ez egy bolondság. A zsidók meg megbotránkoznak, mert ők meg úgy tudják a Bibliájukból, hogy aki a fán függ, az átkozott, tehát aki átkozott, az hogy lenne az ő messiásuk, hogy lenne a világ megváltója, üdvözítője. Ez egy botrány ezt mondani a zsidó fülnek. Aki hitetlenül néz, testvérek, Jézusra, az ilyesféle dolgokra kénytelen gondolni. És nem csodálkozhatunk akkor azon se, aminek tegnap is magam is fültanúja voltam az egyik boltban, hogy ott méltatlankodnak emberek, hogy ugyan minek ünnep ez a nagypéntek. Ugyan mit kell ezt a keresztre feszítettet itten ajnározni, és ugyan miféle botrány ez az egész dolog. Megvetően elfordulnak a keresztől az emberek, és legyintenek egyet, és nem foglalkoznak vele. Akik hitetlenül néznek rá, azok körülbelül így viszonyulnak. De most nézzük, hogy a hívők hogy viszonyulnak a kereszthez. Mit látnak a hívők szemei a keresztre feszítettben? Mit látnak azok, akik a bibliai szemüvegen keresztül hittel nézik ezt a középső keresztet? Hát bizony sok dolgot látunk, testvérek. Sok dolgot látunk, és most hadd emeljek ki előttetek egy párat. Először azt, hogy aki hittel néz a keresztre, az a keresztre feszítettben meglátja az utolsó Istentől származó engesztelő áldozatot. Emlékeztek arra, akik ismeritek a Bibliát, hogy az Ótestamentumban olvasunk Mózes harmadik könyvében a nagy engesztelő áldozat ünnepéről. A nagy engesztelő áldozat ünnepe a zsidóknak a legnagyobb ünnepe. Ezen az ünnepnapon a bibliai leírás szerint a főpap megölt egy báránykát, és annak a vérével bemehetett a szentek szentjébe, ahol az Isten szövetségének a ládája állott, és annak a tetejére, az engesztelés fedelére ráöntötte a báránykának a vérét. Mert Isten így parancsolta, és azt ígérte meg, hogy ha ez megtörténik, akkor ezért a vérért cserébe kiengesztelődik a nép iránt, amelyik sokféle módon szegte meg az ő törvényét, és megbocsát nekik. Megújítja velük való szövetséget. Ez a szertartás, ez tulajdonképpen egy árnyéka mindannak, ami az Úr Jézussal történt. Hiszen Pál apostol, a nagy zsidó rabbi, azt írja nekünk a római levélbe, hogy ami Krisztusunkat Isten eleve rendelte engesztelő áldozatul, az ő vére által. Eleve rendelte engesztelő áldozatul. Az az ószövetségi engesztelő áldozat, az a kisbárány előre utalt az Isten ama bárányára, Jézusra. Aki majd odaadja a vérét, az életét, az atyának, Istennek, hogy azért az életért cserébe Isten bocsásson meg az ellene elkövetett bűnökért az embereknek. És fogadja őket így vissza szövetségébe, társaságába, és üdvözítse őket. Hát ami drága Krisztusunk úgy járt, mint ahogy annak idején az a bárány, akire tulajdonképpen a főpap ráolvasta a népének a bűneit. Isten ráolvasta Krisztusra a mi bűneinket. Ahogy már Ézsaiás próféta mondta, hogy a mi bűneink vannak Krisztuson. Ugyanúgy mondja Pál apostol is, hogy Isten bűnné tette őt. Bűnné tette őt, a mi bűnünkkel azonosította Isten őt. És nem csak ezt mondja, hanem azt is írja az apostol, hogy Isten átokká tette őt. A bűneinkért járó isteni büntetést, az átkot, Isten átkát, ami egyet jelent a kárhozattal, azt reávetette Isten, átokká tette őt. És a bűneinkért, ahogy mondja az írás, hogy halál jár nekünk, örök halál, örök pokol büntetése. A halált is rávetette Isten Jézusra. Megölte őt a Golgota keresztjén. Krisztuson vannak a mi bűneink, a mi átkunk, ő rajta van a mi halál büntetésünk, a pokol büntetése. Amit mi érdemeltünk volna, ő vette magára. Azt mondja Bach a Máté Passiónak a nyitó kórusában. Kit láttok ott menni? És mit válaszol a kórus másik fele? A bűneinket. A bűneinket látjuk. És mi most még hozzátehetjük Bach szövegéhez, hogy nem csak a bűneinket látjuk, az átkot látjuk. És látjuk a mi büntetésünket, a halált, a kárhozatunkat, a keresztre feszített Krisztusban. Mit mond Luther? Azt tanácsolja a hívőknek. Mondjátok azt Krisztusnak, te vagy az én bűnöm. És hozzátehetjük Luther szavához. Te vagy az én bűnöm, te vagy az én átkom, te vagy az én kárhozatom. Ott a keresztfán. Krisztusban látjuk azt az áldozatot ugyanakkor, aki mindezt elveszi rólunk. Elveszi a bűneinket, elveszi az átkot, elveszi a kárhozatunkat, és nekünk biztosítja Isten megbocsátását. Kiengeszteli irántunk Istent. Kivívja nekünk az ő megbocsátó szeretetét, az ő elfogadását, a vele való közösség ajándékát. Csodálatos dolog ezt megértenünk, testvéreim, és így válik a reformátusok számára is a mi Jom Kippurunk, nagy péntek, a legnagyobb ünnepünké. Hiszen sokan tudják azt, így szokás a reformátusok között emlegetni, hogy a legnagyobb ünnepünk a nagy péntek. És ebben nagy igazság rejlik. Ebben nagy igazság rejlik. Ahogy a zsidó emberek ilyen napon, Jom Kippur napján külsőleg is egyébként gyászruhát öltenek, halotti ruhát öltenek a régi időkbe, ugye a református hívők is ezen a napon mindig sötét ruhába öltöztek. És a templomokban nagyon sok helyen nem fehér volt a terítő, ami fönt volt az úrasztalán, meg a szószéken, hanem fekete volt. Mert kifejezték azt, hogy mi is gyászoljuk, nem csak Krisztus, magunkat is ő benne. Ez a bűnbánat napja. De a bűnbocsánat elfogadásának a napja is, ahogy a zsidóknál is, mert ők nem csak megalázták magukat a Jom Kippuron, hanem az istenfélő zsidó emberek elfogadták azt, hogy Isten megígérte nekünk. Megígérte, így olvassuk Mózes harmadik könyvének a 16. részében, a 30. versben, hogy ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson benneteket minden bűnöktől az Úr. És megtisztultok minden bűnötökből az Úr előtt. Hát ezen a napon, nagypéntek napján visszaemlékezünk arra a keresztre, amikor az Isten maga engesztelés szerzett nekünk. Önmaga föláldozta az ő fiát, hogy minket megszabadítson a bűneinktől, és az átoktól és a kárhozattól, és megtisztulhassunk az Úr előtt. Ha mi is hiszünk ebben, testvérek, akkor mi is felszabadultunk. Felszabadultunk. Visszatérek oda, hogy mit látunk mi, ha Krisztus keresztjére gondolunk a Biblia fényében. Látjuk az utolsó, helyettes engesztelő áldozatot, aki elvette rólunk a bűn, az átok, a kárhozat, az örök halál büntetését. És nekünk kivívta, hogy Isten megbocsásson és elfogadjon minket örökre. Ezt látjuk Krisztuson. Áldott legyen a mi Urunk, akinek drága keresztje fölállítatott, és azt kell mondanom, hogy itt dobog valahol a kereszténységnek a szíve, nem csak a reformátusi, hanem az egész kereszténységnek a szíve, testvérek. És aki ezt az egész dolgot, amit idáig elmondtam, nem érti, meg nem is hiszi, az csak névleges keresztjén. Igazi keresztjén az, aki személyesen el tudja mondani, hogy Krisztus az én bűnöm. Krisztus a kereszten az én bűnöm, Krisztus a kereszten az én átkom, Krisztus a kereszten az én pokol büntetésem, az én kárhozatom, az enyém. És ott szerezte meg nekem, hogy Isten megengesztelődött irántam, megbocsátott nekem, és elfogadott engem örökre. És egyedül ő érte van nekem üdvösségem. Aki ezt hiszi, testvérek, arra igaz, amit Mózes mondott már, ezen a napon engesztelés lesz értetek. Hogy megtisztítson az Úr titeket minden bűnötökből, és megtisztultok minden bűnötökből az Úr színe előtt. Higgyétek ezt! Egy kicsit hadd lépjek tovább, mert a keresztre feszítettben nem csak az utolsó helyettes engesztelő áldozatot látjuk, amit Isten adott, hanem ő benne szemléljük Isten akaratából szabadságunknak az alapját. A keresztjén ember az egy szabad ember, mégpedig szabad mitől? A bűnnek, az uralmától. Szabad a bűnnek, a természete romlottságának, ami állandóan a vétkezésre kényszeríti, szabad ennek a kényszerítő erejétől. Úgy is mondhatom az érem másik oldalán, hogy szabad arra, hogy Isten akaratát, Krisztus akaratát cselekedje. Pál apostol írja a Római Levél 6. részében, ami óemberünk vele megfeszítetett. Hogy megerőtlenüljön a bűnteste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Ha Krisztussal együtt vagyunk, ha hiszünk ő benne, akkor a kereszten szemlélhetjük ő benne a mi óemberünknek a halálát. Mi már azóta nem azok vagyunk, akik egyébként lennénk. Ha hisszük ezt, hogy mi Krisztussal együtt megfeszítettünk, akkor megtapasztaljuk, testvéreim, azt, hogy nekünk nem kell vétkezni. Amíg nem hiszünk Krisztusban, mint megváltónkba, amíg nem azonosulunk vele ott a kereszten, addig, testvérek, nekünk kell vétkezni. Addig nem tudjuk legyőzni, jönnek bennünk ezek a mindenféle vágyak, kívánságok, indulatok, és végrehajtjuk őket, akkor is, ha tudjuk, hogy az nem tetszik az Istennek. Akkor is végrehajtjuk. Egyszerűen nincs rá szabadságunk, hogy ne hajtsuk végre. Ez egy önámítás, hogy mi azt hiszük, hogy nekünk mi szabadok vagyunk. De hogy vagyunk szabadok? Se az akaratunk nem szabad, se az eszünk nem szabad, se semmink nem szabad. A bűnnek a hatalmába vagyunk. És csak olyan dolgokat hajtunk végre az életbe, amiket a bűn akar. A bűn dirigál nekünk, ez a velünk született romlottságunk, az istentelenségünk, az önistenítésünk, ennek a jegyébe áll minden, amit mondunk és cselekszünk, és amire vágyunk, testvérek. És nem tudunk mások lenni. Egyetlen rezdülésünk nincsen, ami Isten előtt kedves lehetne. De ha tudjuk, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. ha az én óemberem vele együtt meghalt, ott a keresztfán, most már akkor nem uralkodik rajtam a bűn, hanem szabad vagyok arra, hogy azt tegyem, amit Isten akar, amit az Úr Jézus Krisztus akar. Akkor, ha olvasom a Bibliát, és látom, hogy mit kíván ő tőlem, például az, hogy megalázkodjak, akkor megalázkodom. Vagy ha azt akarja, hogy harcoljak a gőgöm és a beképzeltségem ellen, akkor harcolok ellene, és győzhetek fölött, és lehetek alázatos ember. És ha azt akarja, hogy harcoljak a gonosz indulataim ellen, a harag, a düh ellen, a meg nem bocsátás indulataim, akkor megöldöklöm ezt, és tudok megbocsátani. És tudok az embertársaimmal is egészen másként viselkedni, mint ahogy egyébként a természetem diktálja. Ez a keresztény szabadságnak, testvérek, az alapja, hogy Krisztussal együtt meghaltam én is. A felfeszítettben látom magamat is, ahogy elnyerem a büntetésemet, és Krisztussal együtt végem van. És onnantól kezdve, hogy ezt elhittem, szabad leszek majd a feltámadott Krisztussal új életet élni, szent életet élni. Nem véletlen, hogy megint a Jom Kippurra utalok vissza, testvérek, ez egy nagyon fontos dolog, ez a párhuzam, hogy lássuk ezt, hogy értsük ezt, mert nagyon sok minden onnan világosodik meg, az Ószövetség felől. Azon az ünnepen felolvasták a zsidók a Mózes 3. könyvéből a 18. részt is, ahol leírja Isten az ő népének, hogy milyen életet kíván tőlük, hogy kivel legyenek kapcsolatba, kivel ne legyenek kapcsolatba, hogy milyen módon kell élniük most már, hogy Isten kiengesztelődött irántuk. Mert Isten kiengesztelődése szent életre kötelezte őket, és minket is arra kötelez, sőt nem csak kötelez a tisztaságra, hanem fölszabadít rá. Krisztussal fölszabadít rá. Látjátok, számunkra nem csak a bűnbocsánat, az Istennel való megbékélés alapja a kereszt, hanem a szent életnek, a szabad életnek a fundamentuma is. A harmadik dolog, amit szeretnék felemlíteni nektek, hogy a keresztre feszítettben az az ember, aki a Bibliába vetett hittel nézi őt, felismeri Istent. Felismeri Isten igazi arcát, testvére. Ez egy nagyon fontos dolog megértenünk. Ő benne, a kereszten függőbe ismerjük meg igazán Istent. A meghaló Krisztusban ismerjük meg. Isten valóban, testvérek, ő benne jött el erre a földre. Aki engem látott, látta az atyát. De ennek az Krisztusban adott isteni kinyilatkoztatásnak, kijelentésnek a csúcspontja az a kereszt. A kereszten mutatkozik meg, hogy milyen az Isten. Ott mutatkozik meg, testvérek, az ő végtelen szeretete. Ezt az ő szeretetét a legleplezetlenebb, legdrámaibb formában tanúsítja a keresztre feszített Krisztus. Mert őt, mint az ő egyszülött fiát, szeretetből irántunk, a bűnösök mi iránti, az ellene lázadó emberek, az ő hozzá teljesen közönösen viszonyuló emberek iránti szeretetből adta az Isten, hogy ő viselje el helyettük a bűnt, az átkot és a kárhozatukat is. Isten nem kötelezte erre egyetlen ember se, és Isten fölött nem áll senki, aki őt erre kötelezte volna, hogy ezt megtegye. Ezt őt tiszta szeretetből tette. Hagyhatott volna minket a bűnbe, az átka alatt a pokolba. De nem hagyott, hanem adott nekünk egy kiutat, hogy visszataláljunk hozzá, hogy megbékéljünk vele, hogy az övéi legyünk örökre. Ez tiszta szeretet. Krisztusban a keresztre feszítettben látjuk az Isten szeretetét, de ő benne látjuk, testvérek, az Istennek a szentségét is. Az Isten szentségét jelenti ki, testvérek, azt mondja a Biblia, hogy Isten szent, ami azt jelenti, hogy ő benne nincsen semmi gonosz, semmi sötétség, semmi homály, semmi árnyék, semmi bűn, semmi vétek. És ő elhatárolódik mindattól, ami vétkes, ami bűn, ami tisztátalan. Ő neki semmi köze ehhez. És ez alól még a saját fia sem volt kivétel. Amikor Isten bűnné tette őt, akkor azt mondja Jézus, atyám, miért hagytál el engem? Emberi természete szerint Krisztust Isten magára hagyta a kereszten. Mert ő szent. És még a fiával se vállal közösséget, amikor az bűnné lesz. És Krisztus ezt vállalta. Vállalta az Istentől való elhagyatottságnak a mélységeit emberi természetébe, testvérek. És Istent megismerjük nem csak a szentségében, hanem az igazságosságában is a keresztfáról. Mert Isten igazságos, mindenki ez kivétel nélkül igazságos, még a fiával se tett kivételt. Amikor ő bűnné lett, akkor megbüntette őt. Mert az igazság ezt kívánja. A bűnös bűnhődjön. Krisztus veszi magára a mi bűneinket, Isten demonstrálja rajta is, hogy megbünteti a bűnt. Ha nem kell nekünk az, hogy Isten rajta büntette meg a bűnünket, majd meg fogja rajtunk büntetni. Mert kikerülhetetlen, hogy az Isten igazságosan meg ne büntesse a bűnt. Ő megbünteti azt, testvérek. És vagy elhisszük, hogy Krisztus büntette meg helyettünk igazságosít, vagy minket fog megbüntetni. Ránk szállnak a bűneink miatt Isten átka, és ránk száll az örök halál és a pokol is. De Krisztusban megmutatta Isten, hogy ő igazságos. És megmutatta, testvérek, még egy dolgot mondok, bár sokat mondhatnék. Megmutatta Isten a szenvedő és meghaló Krisztusban az ő hatalmas erejét. Az ő hatalmas erejét, testvérek, mert ott látszólag a gonosz győzött a jó felett. De valójában mi történt? Isten a gonoszt a jó szolgálatába állította. Isten a gonoszt a jó szolgálatába állította. A valóság nem az, hogy Krisztus vereséget szenvedett, hanem az, hogy Isten hatalmas győzelmet aratott, testvérek, az a gonoszság, az emberi gonoszság felett, és a jó szolgálatába állította. Nem akarta gonosz soha a jó szolgálatába állni, de Isten megfogta, és a gonoszt a jó szolgálatába, a megváltás szolgálatába állította. És ez mutatja az ő hatalmát, az ő szuverenitását. Amikor Krisztus felkiáltott, hogy elvégeztetett, akkor a gonosz, aki el akart őt pusztítani, és nem akart, hogy megváltás legyen, akkor döbbent rá, hogy most történt meg a megváltás. Értitek ezt a paradoxon? Isten hatalma jelenik meg a kereszten. Vagyis, ha mi a Biblia szemüvegén keresztül vizsgáljuk, testvérek, hittel a Úr Jézusnak, a keresztre feszített Krisztusnak a személyét és az ő egész halálát, akkor rajta keresztül igazán megismerjük a mi Istenünket. Egyedül rajta ismerjük meg, merem mondani, egyedül rajta keresztül ismerjük meg igazán Isten, testvérek. Vannak emberek, akik gondolják, hogy hát elég a természetet vizsgálni, és a természet vizsgálatából rájövünk, hogy kicsoda az Isten. Nem jövünk rá, testvérek. Nem jövünk rá, hogy kicsoda az Isten. Akkor mondják mások, hogy ami kontemplatív elmélkedés kell, hogy ilyen szerzetesi, vagy keleti, vagy meditációt gyakoroljunk, és akkor eljutunk Istenhez, és akkor a kontemplatív elmélkedéssel rájövünk, hogy kicsoda az Isten. Nem jövünk rá, testvérek. Akkor spekulatív logikai következtetések által, vagyis filozofálás által majd rájövünk, hogy kicsoda az Isten. De nem jövünk rá, testvérek, egyáltalán nem tudunk rájönni. Heinrich Heine mondta azt, a nagy német író és filozófus, hogy ő az összes filozófiai rendszeren átrágta magát, és végül kikötött a Bibliánál. Azt mondta, hogy sehol nem kapott válaszokat. Ott odajutott végül Krisztushoz, a halála előtt. Csak úgy lehet, testvérek, Istent igazán megismerni, hozzá közel kerülni, vele megbékélni, vele élni, hogyha Krisztuson keresztül ismerjük meg, mégpedig a keresztre feszített Krisztuson keresztül. Ezért mondja Pál, hogy nem is akar másról beszélni, se zsidóknak, se görögöknek, mint a keresztre feszített Jézusról, mert rajta keresztül van az igazi Isten ismeret, ami üdvösségére válik az embereknek. Neked is, nekem is. És az utolsó dolog, testvérek, amit szeretnék még elétek hozni negyedszer, a keresztre feszítettben nem csak az Istentől adott utolsó engesztelő áldozatot látjuk, ez volt az első, nem csak a szabadságunknak az alapját látjuk, a bűntől való szabadságunkat, a jóra való szabadságunk alapját, és nem csak azt látjuk, akiben az Isten a leleplezte nekünk magát, hogy igazán megismerjük üdvösségünkre őt, hanem negyedszer azt is látjuk, hogy Isten hogyan valósítja meg a terveit ebbe a világba? Hogyan valósítja meg a terveit, a kitűzött céljait ebben a világba, testvérek? Aki a középső keresztet nézi, az rájön erre, hogy Isten hogyan cselekszik. Ebben a világban, ami a sátán által dirigált, amelyik vele ellenséges, őt gyűlölő, vele minimum szembe közönyös, őt megvető. Hogy cselekszik Isten ebbe a világba? Úgy cselekszik, testvérek, hogy olykor, sőt, szinte minden esetben tőle idegennek tűnő dolgokat visz végbe, hogy ezeken keresztül érje el tulajdonképpeni céljait, terveit megvalósítsa, és végül a nevét megdicsőítse. Nézzétek most a Golgotát. Isten akaratából került Jézus a keresztre. Ugye? A Getsemáné kertben ott tusakodik az Úr Jézus, és mit mond Istennek? Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. Úgy legyen. És hogyan akarta az Isten? Úgy, hogy jöjjenek az áruló vezetésével az emberek, és megfogják, és utána alávessék annak a szégyenletes, igazságtalan tortúrának, amin átment emberi szempontból nézve, és utána kivigyék, megcsúfolva, csuromvéresen a Golgotára, és ott fölfeszítsék arra a keresztfára, és ott a tömeg gúnyolódása közepette meghalljon. Erre mondta Jézus, szinte vércseppeket izzadva, hogy legyen meg, ahogy te akarod. Mert te akartad ezt. És Péter apostol, amikor pünköstkor prédikál, azt mondja a zsidó hallgatóságának Jeruzsálembe, hogy Jézus az Isten akaratából és elvégzett tanácsából került a keresztre a ti gonosz kezeitek által. A ti gonosz kezeitek által. Tulajdonképpen úgy tűnik, mintha ez az egész dologhoz Istennek semmi köze nem lenne. Mintha itt végig csak az emberek működnének. De nem ők működnek. Istennek nagyon is köze van ehhez. És így tőle idegennek tűnő gonosz cselekedetek által végzi el azt, amit el akar végezni. Mit? A megváltást. Így végzi el Isten a megváltást. Így dicsőíti meg az emberek előtt az ő igazságát, szentségét, hatalmát és szeretetét. Az emberek a világ megváltását így éri el, testvérek. Istennek ez a munka módszere, testvérek, ebbe a világba. Megint Luther Mártonra hivatkozok, aki két teológiai szakkifejezést alkalmazott ezzel kapcsolatban, ezt csak azokért mondom, akik nagyon szeretnének ezzel még talán foglalkozni. Azt mondja, opus alienum. Ez Istennek az a cselekedete, ami tőle idegennek tűnik. Amihez úgy tűnik, hogy nincs semmi köze. A másikra azt mondta, az opus proprium. Opus proprium. Ez meg az Istennek a tulajdonképpen az elsődleges célja, amit el akar élni. Isten, mondja Luther is, tőle nem várt, tőle idegennek tűnő dolgokat visz végbe ebbe a világba a gonoszok által, hogy aztán elérje a maga elsődleges céljait, amit el akar élni. És ezt éppen a Golgotai keresztbe szemlélteti Isten a legvilágosabban és a legegyértelműbben. De egyszerűen, testvérek, hogyha esetleg itt az jutna valakinek az eszébe, hogy ez az isteni módszer egy pillanatra is felmenti az árulót, a gonosz főpapokat, az írástudókat, Pilátust vagy Heródest, az ezt felejtse el. Mert Jézus azt mondja, hogy az embernek fia elmegy, amint megíratott, de jaj annak az embernek, aki elárulja. Az, hogy Isten fölhasználja a gonoszt is a maga céljainak az elérésére, jó céljainak az elérésére ebben a gonosz világban, az, testvérek, nem menti fel a gonosz embereket egy árva pillanatra se. Azok felelni fognak mindazért, amit cselekszenek, akkor is, ha ezt nem értjük. De Isten mégis így éri el, testvérek. Tőle idegennek tűnő cselekedetek által egy ember szenved, kiszenved, megcsúfoltatik, meghal, és Isten így éri el a maga nagy célját, a megváltást. Testvérek, ez egy olyan nagy gondolat, amivel még érdemes lesz majd foglalkoznunk. Mert Isten mindig így éri el a maga céljait ebbe a világba, és ezért akár a mi életünkben is. A mi életünkben is vannak Istennek nagy céljai. Lehet, hogy az, hogy először is térjünk hozzá. Utána az, hogy szentelődjünk meg. De ebbe az Isten, testvérek, fölhasználja bizony a szenvedéseket, a nyomorúságokat is. És nem mondhatjuk azt, hogy a keresztény embernek az életében semmi szenvedés, semmi nyomorúság nem lesz, mert Istennek tetszik az, hogy ezek által végezze el a maga tulajdonképpeni céljait az életünkben. Ezért van az egész Jelenések könyvében végig erről szól, hogy Isten népe, az egyház ebbe a világba végig szenved. Mert a szenvedései által éri el Isten majd a végcélt, ennek a népnek a megdicsőítését is, de az ő neve megdicsőítését is. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy a keresztjének életéhez, ugyanúgy az egyház életéhez hozzá tartozik a szenvedés, az igazságtalanság, a merényletek ellenük, a vértanúságig elmenő halál. Ez hozzá tartozik, és csak a kereszténységet úgy akarja beállítani, hogy az nem más, mint egy kényelmes, jó életnek, a sikernek a garanciája, az hazudik. Mert Jézus azt mondja, hogy a mesternek ez az útja, azt gondoljátok, hogy nektek más utatok lehet? Nem lehet más. Ugyanez a mi útunk is, testvérek, de ebben most hadd ne menjünk bele. Most azt értsük meg, hogy a legalapvetőbb dolog, hogy a kereszten Isten bemutatja azt, hogy hogy dolgozik ebbe a világba, és hogy éri el az ő céljait. Még a gonoszt is a maga szolgálatába állítva, a szenvedést, az igazságtalanságot, a kínhalált, ezt is az ő szolgálatába állítja, és végül az ő fensége és dicsősége ragyog fel. Nos, befejezem azzal, hogy ezek után most mit tudunk mondani? Mit tudsz te mondani? Te, aki itt ülsz a templomban, a hitetlenség szemével nézel Jézusra, vagy a hit szemével nézel Jézusra? Nekem ez a vágyam, ez a meggyőződésem, de így van-e? Tedd föl magadnak ezt a kérdést. Mondja Pál, vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e? Te a hitetlenség szemeivel, vagy a hit szemével nézel Jézusra? Ha hitetlenség szemével, kérd az Urat, hogy adjon neked hitet. Ha hívő szemmel nézel Jézusra, adj hálát, hogy így nézhetsz Jézusra. És hogyha hittel nézel, testvérem, Jézusra, akkor annyit tudok tanácsolni, hogy beszéld meg ezt Jézussal. Beszéld meg ezt az Úr Jézussal. Keresél magadnak otthon egy csöndes sarkot, ha innen elmentél. Üljél le, ha eddig nem tetted volna meg. És beszélgess el Jézussal. A magad egyéni, személyes csöndességébe. És mondj neki valamit. Például mondj neki köszönetet azért, amit értett, vállaltott a keresztfán. Dicsérd őt. Bízd rá magadat. Kövesd őt. Adod a magadat először vagy újra erre. Beszéld meg Jézussal a magad csöndességébe. És juss el oda, hogy hittel és még mélyebb hittel szemléled azt a Golgotai keresztet. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked azt, hogy az ige itt ragyog közöttünk, és köszönjük néked, hogy ezen keresztül föltárul előttünk, legalábbis a hívő szemmel és füllel hallgatjuk és nézzük, föltárul előttünk a te keresztednek meg annyi titka. Köszönjük néked, hogy úgy nézhetünk a te keresztedre, mint ahol az engesztelő áldozatot, az utolsót, az egyetlent végrehajtottad, azért, hogy Isten megengesztelődjön irántunk, és megbocsásson nekünk, és elfogadjon minket. Köszönjük néked, hogy ezt megtetted. Köszönjük néked, hogy a keresztre nézve látjuk a mi gonosztól, bűntől való szabadságunk alapját, és a jóra való szabadságunknak a fundamentumát. Köszönjük néked, hogy ott láthatjuk te benned Istennek igazi arcát ragyogni, hogy megismerhetjük rajtad keresztül őt, igazán, üdvösségünkre szolgálóan. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy szemléltetted ott nekünk, hogy dolgozik az Atya Isten ebben a világban. Hogy még a te szenvedéseid által is elérte a céljait. Ahogy annak idején József Egyiptomba engedésével is, sokféle szenvedésével is, aztán mégis az lett, amit ő akart. Köszönjük, hogy így van mind a mai napig, velünk is, de most azt köszönjük, hogy általad is elérte az Atya, amit akart, a megváltás, neve megdicsőítését. Köszönjük néked, hogy téged dicsőíthetünk, Úr Jézusunk, aki meghaltál, de aki aztán tudjuk, hogy feltámadtál és élsz. Köszönjük néked, hogy előtted hódolhatunk most, és kérünk, hogy segíts bennünket külön-külön is otthonunk csöndességébe megbeszélni veled ezt az egész ügyet. És segíts, hogy tudjunk úgy válaszolni, ahogy te kívánod azt tőlünk. Teljes örömmel és békességgel, hittel rád hagyatkozva, és a te követésedre adva magunkat, újra elkötelezve, vagy először elkötelezve magunkat melletted. Kérünk téged, végezd el bennünk lelked által ezt a csodát. Köszönjük néked, hogy ma együtt lehettünk, és kérünk, maradj velünk az egész napon. Segíts, hogy forgassuk a szívünkbe mindazt, amit hallhattunk, és legyen bennünk öröm és békesség és hálaadás. szent életre való odaszánás. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg most az énekkarunkat. Bárdos Lajosnak a művét éneklik, az a címe A keresztnél. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap délután 16 órakor lesz gyülekezeti alkalmunk legközelebb. Nagy szombati áhítatnak nevezzük ezt az alkalmunkat, erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Ige magyarázat is van, és a gyerekek is néhány verset, éneket, jelenetet adnak elő, hasonlóan a karácsonyi ünnephez. Tehát holnap délután 16 órától, 4 órától lesz ez az délutáni áhítatunk. Húsvét első napján és második napján 9 órakor lesz istentiszteletünk urvacsoroztással, és húsvét másnapján, hétfőn, az istentisztelet után lesz gyülekezeti ebédünk is a hagyományaink szerint. Erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit.